Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban a bölcsödefejlesztésről és a nyugdíjprémiumról is hallhatják Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert, aki az Inforádió Aréna című műsorának múlt heti vendége volt. Szó lesz a Noe élelmiszergyűjtési akciójáról, majd folytatjuk a korábbi adásban elkezdett tehetséggondozási témát Bajor Péterrel, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Matehez ügyvezető elnökével, akitől azt is megtudjuk, hogy a magyar fiatalok mekkora aránya számít zseninek. Tartsanak velünk! 50 milliárd forintos bölcsödefejlesztési pályázat indult, jelentette be az Inforádió Aréna című műsorában múlt héten a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin szerint szükség van arra, hogy a cégek is létrehozzanak munkahelyi bölcsödéket, a riporter Németh Zoltán.
Az az első perctől kihívás számunkra, és igyekszünk is megoldást találni arra, hogy hogyan tudunk a 3 év alatti gyerekeknél, ahol a szülők dolgoznak, segítséget adni. Ugye erről szól például a nagymama nyugdíj is, vagy a nagyszülői gyed. Viszont a bölcsödéknél is azt érezzük, hogy ott országosan is nagyobb az igény, mint amekkora a bölcsödei férőhelyek száma. Éppen ezért folyamatosan bővítjük a bölcsödei férőhelyeket.
Szinte protekció kell, hogy önkormányzatiba vagy államiba menjen az ember.
Nagyon változó a helyzet, tehát ön nyilván a budapesti helyzetet ismeri jobban. Budapesten és az agglomerációban valóban nehezebb. Itt ugye több a munkahely is, és többen vannak olyanok, akik igénylik a bölcsödei helyeket, hiszen korábban vissza is mennek jellemzően az édesanyák is a munkaerőpiac. Tehát azért országosan nem ez a helyzet. Országosan nagyon sok olyan település van, ahol abszolút nem ez a tapasztalat, mint amit sokan Budapesten, úgyse mindenhol, de sokan Budapesten vagy az agglomerációban megélnek. Itt mi folyamatosan bővítjük a helyeket. Annyi építkezés van most folyamatban, hogyha hozzáveszem azt, hogy nyílik meg egy 50 milliárd forintos pályázat ismét bölcsődeépítésekre, akkor azt a vállalást, amit korábban tettünk, azt tudjuk tartani. Tehát vagy készen lesz, vagy éppen folyamatban lesz az építése azoknak a férőhelyeknek, amiknek köszönhetően elérjük, vagy meghaladjuk a 70 ezres bölcsödei férőhely számot.
Ez az összeg, amit 50 milliárd forint, ez mennyi helyre elegendő?
Nagyon különböző, megint csak attól függ.
De hova koncentrálódik? Fővárosba, vidékre?
Itt lehet Budapestre is, itt lehet a közép-magyarországi régióba is pályázni, és lehet önkormányzatoknak és egyházaknak is pályázniuk. És van még egy fontos elem, amit szeretnék idehozni, az a vállalatoknak a szerepvállalása, mert mi nem csak a civileket támogatjuk abban, hogy családi bölcsödéket hozzanak létre, az önkormányzatokat, hogy önkormányzati bölcsödéket, vagy a mini bölcsödéket, ugyanezt az egyházaknál is, hanem igyekszünk munkahelyi bölcsödék létrehozásában is segítséget nyújtani. Ez azért fontos, mert igazából hol kell, hogy legyen bölcsöde, ott, ahol munka van. Hogyha valahol van munka, és van egy adott munkahely, most képzeljük el itt az Inforádiónak az irodáját, vagy akár ezt az irodaházat, hogyha itt valaki azt mondja, hogy ő munkaadóként megteremti a lehetőséget arra, hogy itt egy kis csoportszobában létrehoz egy 3 fős mini bölcsödét, mint munkaadó, akkor elképzelhető, hogy ha neki éppen vannak olyan élethelyzetben lévő munkavállalói, akiknek ez segít, korábban visszajönnek majd a munkahelyükre, jobban érzik majd itt magukat, vagy föl tud valaki olyan új embert venni, aki mondjuk éppen egy 1,5 éves, 2 éves gyerek mellett már dolgozna.
De ez kell egy dadus is, nem?
Hát kell hozzá szakember, de ezt meg lehet oldani, és mi ehhez nagyon nagy támogatást adunk. Tehát 7-szeresére emeltük a munkahelyi bölcsödéknek adott állami támogatást, és nagyon minimális feltételeknek kell megfelelni. Tehát én folyamatosan az igazság, hogy győzködöm a munkaadókat, hogy ebből a szempontból legyenek rugalmasak, és szakadjunk el az Inforádiótól. Mondjuk bejön egy nagy multicég Magyarországra, létrehoz itt egy új telephelyet, akkor mondjuk azt, hogy jó, mi megadjuk a szükséges feltételeket, adókedvezményt, meg minden, ami ebben a tárgyalásban benne van, de egyébként kérjük azt is, hogy gondoljon rá, hogy ő saját munkavállalóinak, vagy jövőbeli munkavállalóinak adja meg a munkai bölcsödének a lehetőségét.
A családokért felelős tárca nélküli minisztert a nyugdíjprémiumról is kérdezte Németh Zoltán. Novák Katalin kiemelte, hogy minden nyugdíjas megkapja ebben a hónapban a 80 ezer forintot.
Mi most minden évben, amikor 3,5% fölötti a gazdasági növekedés, akkor a 3,5% fölötti növekedést megszorozzuk egy heti nyugdíjjal, maximum 20 ezer forinttal, és ez az, ami kiadja a nyugdíjprémiumot. Ennek is van egy maximum, ami 80 ezer forint. De most itt egy olyan év van, amikor mondhatom azt, hogy a lehető leg több nyugdíjast elérve, és a lehető legtöbb embernek segítséget nyújtva hoztuk meg a döntéseket kormányzati szinten, hiszen a mostani nyugdíjprémium több szempontból is eltér a korábbi gyakorlattól. Egyrészt nem ez alapján, a számítás alapján adjuk mondjuk a kisebb nyugdíjasoknak a kisebb összeget, a magasabb nyugdíjjal rendelkezőknek a magasabbat. Megtartottuk a 80 ezer forintos plafont, miután nagy lesz a gazdasági növekedés, ezért a teljes 80 ezer forintos maximumot oda tudjuk adni. Ez egy óriási ugrás az eddigi évekhez képest. És azt mondtuk, hogy függetlenül attól, hogy valakinek mekkora a nyugdíja, mi a teljes 80 ezer forintos összeget odaadjuk mindenkinek. Ráadásul nem csak az öregségi nyugdíjasoknak, az érintettek pontosan ismerik ezeknek a fogalmaknak a tartalmát, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Tehát aki bárki, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Még azt is hozzáteszem, hogy mindenkinek, aki november hónapban nyugdíjjogosult, tehát akinél novemberben jön a postás, vagy kapja utalással a nyugdíját, vagy nyugdíjszerű ellátását, ő nyugdíjprémiumot is kap. Tehát a korábbi szabályokat mondhatom úgy, hogy még kiterjesztően értelmeztük, hozzátettünk azért, hogy minél többen megkaphassák ezt az ellátást.
Tehát mindenki egységesen 80 ezer forintot kap? Letéljen az, aki mondjuk 60 ezer forintot hoz a postás havonta, vagy pedig mondjuk 240-et?
Így van, mindenki megkapja 80 ezer forintos maximális nyugdíjprémiumot.
Mikor jön ez? A mostani novemberi nyugdíjjal együtt?
Ez a novemberi nyugdíj fizetésekor jön, így van.
Vannak olyan elemzők, illetve talán az ellenzék részéről is felvetődnek olyan gondolatok, hogy a nyugdíjemelést a minimálbér emeléshez kellene igazítani, és annak megfelelően emelni. Van ennek realitása?
Ismerem ezeket a szakmai vitákat, ezek tényleg szakmai viták, amiben sokan az egyik oldalt, sokan a másik oldalt képviselik. Én a tényekből tudok kiindulni. Különböző módjai lehetnek a nyugdíjak emelkedésének. Mi azt mondtuk, és ezt vállaltuk 2010-ben, hogy mi meg fogjuk őrizni a nyugdíjaknak a vásárlóértékét. És ezt a vállalást, ezt teljesítettük. És még azt is mondhatom, hogy én jogosnak érzem azt, hogy akkor, amikor nagyon jól teljesít a gazdaság, amikor a piacon az árak és ennek megfelelően a fizetések is jól elszaladtak, akkor azt szeretnék, hogyha mindenki ebből egyaránt részesülne. És ezt látjuk például a versenyszféra és a közszféra béremelkedései közötti különbségben is. Ugye a versenyszférában sokkal nagyobb béremelést tett lehetővé a gazdasági növekedés, mint a közszférában, ahol pedig korlátozottabbak egy államnak a lehetőségei. Ezért a nyugdíjasoknál is ez az érzés, ez teljesen érthető és észszerű, és ezért is döntöttünk például a magasabb összegű nyugdíjprémium mellett, vagy a 13. havi nyugdíjnak a gyorsabb ütemű visszavezetését. Ezért szeretnénk annyira, mert azt szeretnénk, hogy a nyugdíjasok is minél jobban éreznék azt, hogy a gazdasági növekedésből nekik is jut.
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert hallották. Tartós élelmiszert és kisgyermekek számára szükséges termékeket gyűjt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Fiatalok a Kisgyermekes Családokért elnevezésű akcióban. Domenics András kérdezte Kardosné Gyurkó Katalint, a NOE elnökét.
Ötödik év ez az év, amikor a fiatalok gyűjtenek a kisgyermekes családoknak. A tavalyi évben a koronavírus miatt maradt el. Nagyon-nagyon fontos az, hogy többször érezzük, hogy próbálják a nagycsaládosokat szembeállítani más társadalmi csoportokkal, például akár az egyszülősökkel, akár a fiatalokkal, és ugyanígy éreztük ezt is, hogy a fiatalok és a kisgyermekes családok között is, hiszen ott van egy életváltás, egy életmódváltás, egy nagyon éles váltás, és gyakorlatilag azt szeretnénk megmutatni ezzel a gyűjtéssel is, hogy igenis a fiatalokban van felelősségérzet, hogy önkéntes szabadidejüket áldozzák azért, hogy segítsék a kisgyermekes családokat, hiszen nem sokára ők is reményeink szerint, de azon az úton fognak tovább léptelni.
A gyakorlatban hogy néz ki ez a gyűjtés?
Két hétvégén zajlik a gyűjtés. A CBA áruházakkal közösen országosan 28 helyszínen gyűjtenek a fiatalok, péntektől vasárnapig, és olyan családoknak juttatjuk el a csomagokat, ahol kisgyermek van, és bizony rászorulnak a segítségre, vagy jól jön a segítség. Tehát azért egy kisgyermekes család, ugye, akárhogy is van, sérülékenyebb a pandémia idején, azért voltak, akik elveszítették az állásukat, vagy át kellett képezni magukat, de nem csak nagycsaládosoknak szoktunk segíteni, igyekszünk máshol is támogatást nyújtani, tehát a helyi szervezeteink fogják ismét eldönteni azt, hogy kik azok a családok, akiknek erre szükségük van.
Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét hallották. Folytatom a beszélgetést Bajor Péterrel, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, AmaTehetsz ügyvezető elnökével a tehetséggondozásról, motivációról és a kiemelkedő képességű fiatalok, illetve a zseninek tartott gyerekek helyzetéről a társadalomban. A mostani részben a tanulmányi, munkaerőpiaci, közösségi lehetőségekről lesz szó. 15 éves idén maga a program, a Tehetséggondozás Ernyő szervezete, tehát hogyha valaki mondjuk először egy ilyen 6-7 éves gyermeket önök felkaroltak, az talán most már a felsőoktatásban van, vagy adott esetben már dolgozik is. Ma a magyar munkaerőpiac, illetve a felsőoktatás mennyire felkészült a kiemelkedő képességű fiatalok fogadására, támogatására, és hogy maradjon itthon?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugye 1990 óta Magyarország egy különleges utat jár be gazdaság és társadalmi szempontból egyaránt. Ma már léteznek olyan programok, amelyek hazahívogatják a tehetséges felnőtt fiatalokat, ugye ez a Lendület program, a Magyar Tudományos Akadémiának a programja. Létezik olyan program, ez a Stipendium Peregrinum program, amelyik például idén 500 millió forintos ösztöndíj keretet biztosít azoknak a fiataloknak, akik külföldön akarnak tanulni, és természetesen hát nem kötelezni, nem tudunk senkit, de arra biztatjuk őket, hogy a külföldi tanulási időszakukat követően visszajöjjenek Magyarországra, és itt hasznosítsák a megszerzett tudást. Azt gondolom, hogy óvodától kezdve a felnőtt fiatalokig rendelkezésre állnak programok. A magyar munkaerőpiac az egyre inkább fogadókész, egyre inkább fölismeri azt, hogy neki egy-egy speciális ágazatban kutató tevékenységet, támogató tevékenységet kell végeznie aznak érdekében, hogy a saját dolgozói utánpótlása megtörténjen. Nyilvánvaló, hogy ez a szakképzésben már egyre erőteljesebben működik, és azt gondolom, hogy a magyar vállalati szektor, ahol egyébként a vállalati szervezetfejlesztésnek is része a talent management, tehát a belső vállalati tehetséggondozás, egyre erősebben Magyarországon is általános lesz az, hogy a vállalatoknak is tolerálniuk kell a különleges képességű dolgozóikat, bíztatni kell a diákokat, hogy oda menjenek a saját különleges képességeikkel, a vállalat tehetség területének megfelelő fiatalok oda menjenek, és azt gondolom, hogy ez így egységbe összeáll egyfajta társadalmi gazdasági képé. A tehetséggondozás az óvodától a felnőtt ifjúkorig, a munkavilágáig az életünknek a része, és fontos része, és olyan része, amiben érdemes befektetnie állami döntéshozóknak, érdemes befektetni a nagyvállalatoknak, érdemes, hiszen örömteli munkát jelent foglalkozni ezzel a civileknek társadalmi felajánlás és önkéntes munka keretében is.
Hogyha most a tudományos életet kivesszük, akkor ön szerint ma a versenyszférának melyik ágazata az, ami leginkább érintett abban, hogy kiemelkedő képességű fiatal kerül oda, mondjuk nem tudom, a gyógyszeripar, vagy melyik az?
Hát én azt látom, igen, hogy ezek az úgynevezett STEM ágazatok, tehát egészen most már az orvostudománnyal is kiegészítve, a természettudományok, a matematika, a robotika, a fizika tudomány körüli területek, ezek azok, amik a leginkább fogadókészek a különleges tehetségekre, hiszen itt van a legrendkívülibb, a legkülönlegesebb fejlődés az iparágak között. Azt látjuk, hogy nyilván a magyar pedagógus társadalom is az elmúlt 20 évben hát megrökönyödve figyelhette azt, hogy az informatika terén milyen változások következnek be, és az, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt az informatika oktatás az milyen volt Magyarországon, és ma milyen igénye van a robotika, informatika iparnak az oktatás részéről. Hát itt hatalmas nagy fejlődésnek és változásnak lehetünk a tanúi, de a természettudományok terén ugyanez a helyzet, az orvostudomány terén szintén ugyanez a helyzet. Az orvostudomány ugye már önmagában szinte nem is létezik, hiszen összekapcsolódik a robotikával, a különböző technológiai ágazatokkal, tehát egy nagyon izgalmas időszakot élünk, és ebben az időszakban lehet azt mondani, hogy persze szükség van továbbra is a sport tehetséggondozásra és a művészetek tehetséggondozására, de vannak olyan tudományterületek, vannak olyan intellektuális területek, amelyeknek az oldalán hát különleges felszívó ereje van a társadalomnak és a gazdaságnak, és talán az iskolák Magyarországon erre egyre inkább rájönnek, rengeteg robotika szakkör, létezik rengeteg olyan orvostudományt oktató egyetem keres kapcsolatot középiskolákkal, ahol különleges kutatások zajlanak, különleges kutató munka folyik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy optimisták lehetünk. Magyarország a mostani években jól áll ebben kapcsolatosan, hiszen a lehetőségek azok adva vannak a fiatalok előtt. Nem mondhatja talán egyetlen fiatal sem most már az internet világában, hogy ő el van zárva valamilyen tudás, valamilyen lehetőség elől. Talán a Matehetsben azt hangsúlyoznám még, hogy mi 50%-ban a forrásainkat a különböző készségfejlesztésekre szánjuk, hiszen rengeteg fiatal van, akiben különleges képesség van, de hogy legyen bátorsága, legyen együttműködési készsége, legyen kommunikációs készsége ahhoz, hogy a saját tehetségét ki tudja bontakoztatni. Ez a legfőbb terület, amin mi segíteni tudunk. És aztán persze a fiatal megtalálja előbb-utóbb azt a kutatóhelyet, azt a területet, azt az iskolát, azt a vállalatot, ahol ő ki tudja bontakoztatni a tehetségét, de hogy legyen bátorság az első levelet megírni, legyen készsége arra, hogy hogyan kell az első kutatási vagy tehetséggondozási programban részt venni. Ezek azok a fejlesztési területek, amelyek a kiemelkedő tehetségterület mellett egy tehetséggondozó programban helyet kell, hogy kapjanak.
Többnyire most a kiemelkedő képességű gyerekekről beszélgetünk, igen, de nem feltétlenül a zsenikről, gondolom, ők még, igen, ezen belül vannak. Ma Magyarországon, igen, a gyerekeknek mekkora aránya számít zseninek?
Nem szívesen bélyegzünk föl, címkézünk föl senkit, hogy te zseni vagy, fiam, pláne fiatal korban, mert hát utána még számtalan varga betűt járhat be egy fiatalnak az életútja, és hát azt látjuk is, hogy egy fiatal, aki mondjuk 14 évesen mondjuk zenész akar lenni, az lehet, hogy 18 évesen kiváló kutató lesz egy orvostudománnyal foglalkozó intézetben. Körülbelül a statisztikailag a felnövekvő generációkban körülbelül 1%-nyi egészen kivételes tehetségű fiatal van. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy Magyarországon ma 1,5 millióan járnak a különböző köznevelési intézményekbe, akkor ez az 1%, ez rendkívül sok. Tehát, hogyha visszaosztjuk, akkor ez 15 ezer fiatalt jelent. Körülbelül 10-20%-a a felnövekvő generációknak nem mondjuk úgy, hogy rendkívüli képességekkel van megáldva, hanem mondjuk úgy, hogy országos teljesítményre képes tehetséggel van megáldva. Ez körülbelül további ugye 150 ezer, 300 ezer közötti gyereket jelent. Tehát iszonyatosan sok gyerek van a célcsoportunkban. Rengeteg a teendünk, azért is örvendetes, hogyha egyre több a tehetséggondozást a zászlajára tűző szervezet és program. És a pedagógusoknak pedig, és a szülőknek is azt üzenjük és tanítjuk a különböző továbbképzéseinken és műhelyeinken, hogy tulajdonképpen a célcsoportjaink 100%-ban a magyar fiatalokat jelentik, hiszen mindenki számára egyénileg is fontos, hogy a saját erősségeit megtalálja, a saját maga számára boldogságot és egzisztenciát jelentő képességeit kiaknázza, és ezen a területen kezdjen el aztán dolgozni a felnőtt korában. Tehát tulajdonképpen a Nemzeti Tehetségprogram minden magyar fiatalt céloz, de természetesen a fiatalok között a saját képességeik felismerését követően a programok lehetőségek biztosítása szempontjából azért különbségek is vannak, hiszen a 10-20%-a a fiataloknak az valóban akár országos programokba, vagy nemzetközi programokba érdemes, hogyha bekapcsolódik, és az az 1%-nyi egészen kivételes csodabogár, az pedig hát nagyon különleges figyelmet igényel, hiszen ővelük sokszor a legnehezebb, mert ők a legveszélyeztetettebbek, és az ő tehetségüknek a megőrzése és a segítése az különleges energiát kíván a szülőtől, a pedagógustól és a tehetséggondozó szakembertől egyaránt.
Ezek a fiatalok ismerik egymást? Most nem feltétlenül mind a 15 ezer, hogy ismerje egymást, de talán a családoknak is könnyebb, hogyha tudják, hogy a másik család mit tesz, hogyan áll a gyermek mögött, hova viszi el, hova nem, tehát hogy ez cél, hogy ők megismerjék egymást?
Én azt hiszem, hogy egymást tudják erősíteni, létre is jönnek ilyen csoportok, tehát a Matec 15 éves történetében már látjuk azt, hogy vannak ilyen felnőtt fiatalok, akik valaha egy programban részt vettek, és ők közösséget alkotnak, hát ez a mai internetes lehetőségek közepette, ez nem olyan bonyolult, tehát csak földrajzi akadályok lehetnek a közvetlen kapcsolat teremtés érdekében, de tudnak egymásról, százával, ezrével tudnak egymásról ezek a fiatalok, de mondok egy másik példát is. Egy 8-10 évvel ezelőtt, amikor fölbukkantak az első olyan családok, ahol ilyen kicsi 3-5-7 éves különleges képességű gyerekekről számoltak be a szülők, ők például már ilyen csoportokat is létrehoztak, kifejezetten az ilyen tehetséges kisgyerekeket, fejlesztését célzó információkat és tapasztalatokat cserélnek ki egymással. Tehát ez egy tulajdonképpen mozgalomszerű téma, szülők, pedagógus közösségek, fiatalok is csoportba rendeződnek, és egyébként ez nagyon fontos is, hiszen egymásnak tapasztalatot adnak. Az a önismereti hétvégeinken, mikor összejönnek ilyen 15-17 éves fiatalok, az egyik legnagyobb élményük az az, hogy rácsodálkoznak megnyugodva egymásra, hogy hát, ja, hát neked is nehéz az osztályközösségedben, neked is nehéz a korosztályodban a hangot megtalálni a többiekkel, ez közös bennünk, nem feltétlenül hibásak vagyunk, hanem valami különleges adottságunk van, és ezért vagyunk egy kicsit mások, mint a többiek a szűk környezetünkben, és hogyha országos szinten, régiós szinten összejön az a 10-20-50 fiatal, akinek valamilyen közös érdeklődése van, valamilyen közös tapasztalata a családi vagy iskolai környezetében, akkor ők, hát az ő fejlődésükhöz jelentősen hozzá tud az járulni, hogyha ők ismerik egymást és tapasztalatot tudnak cserélni.
Bajor Pétert, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége AMATEHEZ ügyvezető elnökét hallották. Ezzel a Családi Héta az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!